Festeó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testeó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ebben a sorozatban a test teológiájával foglalkozunk, II. János Pál pápánk test teológiájával, és a bevezető gondolatok után, amik az elmúlt alkalommal voltak, most belemegyünk a témában, de még egyelőre egy kicsit általánosan beszélünk róla, hogy megértsük, hogy miről van szó. És ez egyre konkrétabbá válik majd a következő műsorok során. És kezdeném a mai nap egy idézettel az Efezusi levélből, Efezusi levél 3. fejezet 8-tól 10-ig, ahol Pál a következőt írja: nekem az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztályrészül ez a kegyelem. Hirdetni a nemzeteknek Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, és felvilágosítani mindenkit, miként vált valóra a titok, amely öröktől fogva el volt rejtve a minden teremtő Istenben. Hogy most kinyilvánuljon Isten sokrétű bölcsessége a mennyei fejdelemségeknek, a hatalmasságoknak az egyház útján. Általában Pál apostolnál kicsit komplikáltak a mondatok, és sokszor érdemes egy kicsit szétbontani őket, és úgy részleteiben megnézni. Én most elmondom, hogy próbálom lefordítani érthető nyelvre, hogy miről is beszél Pál. Tehát Szent Pál azt mondja itt, hogy vannak bizonyos titkok Istenben, amik a világ teremtés előtt már ott voltak. Tehát ezek igazából tervek, olyan dolgok, amiket Isten eltervezett, még mielőtt megteremtette volna a világot. És amikor Pál apostol hirdette az evangéliumot, azt mondja ő, most érkezett el annak az ideje, hogy egy ilyen titkot, ami Istenben van, egy ilyen terv, ami mindig is ott volt, és most én zárójelben elmondom azt is, hogy és az is van, hogy a Szentírás legelejétől végig ez a titok megjelent. Mondhatni, hogy a Szentírás minden oldalán többé-kevésbé egyértelműen szerepel, de Pál azt mondja, hogy Jézus Krisztus tevékenysége, és főleg halála és feltámadása után vált nyilvánvalóvá, és neki jutott az a kiváltság, hogy ezt a titkot a nemzeteknek hirdesse. Milyen titokról van szó? Igazából mondhatnánk, hogy több titokról van szó, de mi most a testteológiára reflektálva egy részletet szeretnénk kiemelni, mégpedig ezt úgy fogalmazhatnánk meg, remélem, hogy senki sem botránkozik meg ezen a megfogalmazáson, de ezt másképp nem tudom mondani, mint hogy Isten még a világ teremtése előtt eldöntötte, hogy ő megházasodik. Hát ez, gondolom, hogy ugye amilyen furcsának és meglepőnek hangzik most, ez bármikor meglepőnek hangzott, sőt, amikor Isten ezt a titkát kinyilvánította az angyalainak, gondolom, hogy az angyalok is teljesen le voltak döbbenve, hogy Isten eldöntötte, hogy megházasodik. Ez egy akkora dolog, és ezt most remélem, hogy tényleg annyira hat a hallgatókra, ahogyan hatott rám is, amikor én ezt először így hallottam. De ez teljesen jó, hogyha ledöbbenünk, és lenyűgöz ez a titok, amiről beszél Szent Pál, mert amikor ilyen tervekről hallunk, amik Istenben benne voltak még a világ teremtése előtt, és állandóan azon munkálkodott, akkor először elcsodálkozunk rajtuk, másodszor aztán észre felfedezhetjük, hogy Isten belehelyezett minket is ebbe a tervbe, hogy nekünk is helyünk van benne, és ezáltal a mi életünknek, az én személyes életemnek hatalmas szerepe és értéke lesz. Mert nem rólam van itt szó, és az én teljesítményeimről, hanem magáról Istenről, és az ő tervéről, amely oly nagy és oly csodálatos. És ezzel a priorintásaim is elrendeződnek, teljesen másképp nézek a dolgokra. És ugye a testteológiáján arról szól, hogy a szexualitáshoz hogyan álljunk, és fel fogjuk fedezni a testteológiájában, hogy a szexualitás, a szex nem rólunk szól. Nem elsősorban azért van, hogy nekünk jó legyen. Persze Isten akarja, hogy jó legyen. De az elsődleges cél nem ez. És ezért most a testteológiájának úgy aránylag az elején meg kell értsük, hogy miről is szól a szexualitás, az ember szexualitása. Mert ez egy olyan történet, egy olyan terv, amit Isten eltervezett, amely forradalmi. És megváltoztatja teljes gondolkodásunkat, hogyha megértjük. Valaki azt mondta, sem forradalom, sem reformáció nem tud egy társadalmat valóban megváltoztatni. Sokkal inkább egy új csodálatos történetet kell elmesélni. Ennek a történetnek annyira meggyőzőnek kell lennie, hogy a régi mitoszokat elseperje, és kedvenc történetté váljon. Annyira átfogónak kell lennie, hogy múltunk és jelenünk minden darabkáját egy értelmes egyé kovácsolja. Sőt, a jövőnket is némileg meg kell világítania, hogy a következő lépésünket meg tudjuk tenni. Ha egy társadalmat meg akarsz változtatni, mesélj el egy alternatív történetet. És úgy vélem, hogy a testteológiája egy alternatív történetet mesél el. Egy olyan történetet, amely teljesen átrendezi az értékrendünket, és a gondolkodásunkat megváltoztatja. Mert létezik egy ilyen történet, és ezt a történetet Isten meséli el. Már a világ teremtése előtt ez a történet töltötte meg Isten szívét. Erre tekintett Isten, amikor megteremtette a világot. Ugye már elmondtam, hogy ez arról szól, hogy Isten eldöntötte, hogy megházasodik. Most persze, amikor ezt a kijelentést teszem, akkor fontos, hogy megértsük, hogy ez csupán egy kép. Tehát az, hogy Isten megházasodik, hogy Isten olyan, mint egy vőlegény, aki keres egy mennyasszony magának, ezt azért mondhatjuk így, mert ez fejezi ki a legjobban a valóságot. De fontos, hogy megértsük, hogy amikor Isten tesz valamit, arról mi csak emberi módon tudunk beszélni, és emberi képeket tudunk használni, és az nem teljesen, nem mindig 100%-osan, illetve sosem 100%-osan tudja kifejezni. Ugye a képek, a hasonlatok, azok sosem 100%-osan fejeznek ki egy dolgot, hanem csak megközelítik. De a mi emberi fogalomtárunkban ez hasonlít a legjobban ahhoz, vagy ez vezet a legközelebb ahhoz, amit Isten tenni akar. És ez nagyon fontos, mert ugye szexualitásról fogunk beszélni, és nem gondolhatunk arra, hogy köztünk és Isten között esetleg egy szexuális kapcsolat fennállhatna, vagy azt, hogy Isten szexuális lény, Isten nem szexuális lény. De az a vágy, ami benne van, és az a terv, amit ő eltervezett a világ teremtése előtt, a legjobban ahhoz hasonlít, amikor az ember, egy férfi eldönti, hogy valakit feleségül vesz, egy lányt. És tulajdonképpen megfordíthatjuk, Isten azért találta fel a szexualitást, és azért teremtett minket olyanoknak, hogy férfi és nővé teremtett, és a köztünk levő vonzalmat, és azért gondolta ki a házasság intézményét, hogy legyen valami a mi életünkben, ami megérteti velünk, ami közel visz minket ahhoz, hogy milyen vágy van az ő szívében. Mégpedig ez a vágya pont az, hogy ő az emberiséggel, nem egy emberrel, hanem a teljes emberiséggel akar egy olyan kapcsolatra lépni, amihez a legjobban a házasság hasonlít. Ez az az ő nagy terve. És ezt elárulja a Szentírás az első oldalon és az utolsó oldalon is. Ebből tudhatjuk, hogy erről szól a történet, mert a Szentírás első sztoria, első története, az egy szerelmi történet. Ádám és Éva története. És a Szentírás legutolsó soraiban is egy mennyegzőről, egy esküvőről van szó, ahol Jézus feleségül veszi az ő mennyasszonyát, az egyházat. Tehát ha ezzel kezdődik, ezzel fejeződik be, akkor úgy körülbelül ez már elmondja, hogy tulajdonképpen az teljes szentírás, az egész történelem, mindaz, ami Isten tett a történelem során, az üdv történet nem másról szól, mint erről a témáról, hogy Isten meg akar házasodni. Tehát amint mondtam, a Biblia elején egy nő és egy férfi van. És ez valóban két ember közötti kapcsolatról szól, de ahogyan oly sok minden az Ószövetségben előképe a tulajdonképpeninek, annak, amit Jézus tesz, például a húsvéti bárány előképe annak, ahogyan Jézus az Új Szövetségben az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneinket. A húsvéti bárányt leölték, és az a báránynak a vére, amit odakentek az ajtó félfára, megmentette a zsidók elsőszülöttjeit a haláltól. Ugyanúgy Krisztus vére megmentett mindannyiunkat a lelki haláltól. És így tovább, amikor Ábrahám viszi Izsákot, hogy feláldozza, mert azt gondolja, hogy Isten ezt kéri tőle, és Izsák viszi a fát, ő viszi a fát, ez egy előképe annak, ahogyan Jézus vitte a keresztfát fel a Golgotára, hogy ahogyan az atya feláldozta a saját fiát, és valóban feláldozta. Ábrahám története csak egy előkép volt, és hál' Istennek nem úgy végződött, hogy Izsákot feláldozta volna Ábrahám, de a történetek között hasonlóság van. Tehát az ószövetségi történetek nagyon sokszor előképei annak, amit Jézus tett tulajdonképpen. És az előkép az azt jelenti, hogy az nem a teljesség. Ugyanígy az Ádám és Éva történet egy előképe annak, amit Isten tulajdonképpen akar. És nézzük meg egy kicsit ezt a történetet. Nem fogjuk végigvenni, mert az időnk nem engedi. De most elkezdjük. A történet a következőképpen szól. Isten megteremti a világot, és mindenre azt mondja, hogy jó. Sőt, amiután megteremtette az embert, akkor mondja ki azt, hogy nagyon jó, de a teljes teremtményére mondja. A teljes mindenre, amit megteremtett. Csak a második fejezetben, a Teremtés könyvének második fejezetében az egész elbeszélés visszatér egy mozzanatra, olyan, mintha egy nagyítóval kinagyítaná azt, amit Isten a hatodik napon tett. Mert az első fejezetben, amikor Isten az embert megteremti a hatodik napon, azt mondja már ott, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. És utána a második fejezetben hirtelen csak Ádám van ott. Innen látjuk, hogy tulajdonképpen mint egy nagyítóval visszatér az elbeszélés, és elmondja, hogy hogyan teremtette meg Isten a férfit és a nőt. És látjuk, hogy először csak Ádámot teremtette meg Isten, mégpedig úgy, hogy a földből készítette, és belé lehelte az életet. És ez egy csodálatos kép, ebben nem megyek nagyon bele, mert nem ez a téma, de ahogy Ádám kinyitja a szemét, ahogy élet száll belé, az első dolog, amit lát, az mi? Hát maga Isten, ahogyan feléje van hajolva, hogy belé lehelje a lelket. És ez gondolom, hogy Ádámnak egy olyan élmény volt, mert mit látott? Istent, aki gyönyörködik az ő teremtményében, aki azt mondja arra, amit teremtett, hogy jó. És ez tulajdonképpen a bűnbeesés előtt ez lett volna az a kép, ugye az első dolog, amit az első benyomás, az mennyire számít mindannyiunknál, ezt kellett volna Ádám továbbadja a gyermekeinek, és így tovább. Csak hogy a bűnbeesés ezt a képet, amit Ádám látott, elég elhomályosította, és ezért van az, hogy manapság a szülők már nem tudnak olyan tökéletes képet adni Istenről. De menjünk tovább, mert nem ez a mai nap témája. Tehát mindenre Isten azt mondta, hogy jó, és egyszer csak Isten azt mondja, hogy nem jó. Mégpedig Ádám egyedül van. És erre Isten, és nem érzi jól magát. Miért? Mert Ádámot Isten a saját hasonlatosságára teremtette. Ez azt jelenti, hogy Isten maga a szeretet. És ha Ádám Isten hasonlatosságára lett teremtve, akkor azt jelenti, hogy Ádámban is egy hihetetlen mértékű szeretet képes, szeretetre való képességet teremtett Isten. Vagyis Ádám arra vágyik, az van benne, ahogyan Istenben is benne van, hogy Isten önmagát akarja adni, mert ő a szeretet, és ezért így jön létre a fiú, és az atya és a fiú között is szeretet kapcsolat van, és így jön létre a Szentlélek. Ugyanígy Ádámban is egy nagy képesség és vágy volt, hogy valakit szeressen, egy olyan valakit, aki vissza tudja tükrözni az ő szeretetét. És Ádám akkor elkezdi keresni, hogy ki passzolhatna hozzá, ki lehet egy illendő társa, aki illik hozzá. És jönnek az állatok, amúgy is Ádámnak az a feladata, hogy nevet adjon, Isten ezt a kiváltságot adta az embernek, hogy ő ad nevet az állatoknak, és jönnek, és Ádám ad nevet, azt mondja elefánt, és akkor onnantól kezdve elefántnak hívják, majom, oroszlán, csótány, stb. És Ádám keresi, hogy ki passzolhatna hozzá, és látja az elefántot, hát jó, szép, nagy, de ormánya van, és egy kicsit túl nagy hozzám. És látja az oroszlánt is, hát nem igazán talál. Olyan szempontból sem, hogy nagyon különböző, nagyon különbözik Ádámtól, és igazából az oroszlánban van egy bizonyos képesség, hogy ragaszkodjon a párjához, de az messze-messze elmarad a mögött, a szeretetre való képesség mögött, ami Ádámban van. És Ádám végigveszi az állatokat, és estére rájön arra, amit Isten már rég tudott, hogy egyik teremtmény sem méltó arra, nem képes arra, hogy befogadja azt a nagy szeretetet, amire képes Ádám, és visszatükrözzön egy hasonló szeretetet. Mert akit Ádám keres, az egy olyan valaki kell legyen, aki hasonlít rá, aki olyan, mint ő, de mégis egy kicsit más, mert a pont olyan, az unalmas lenne. Olyan legyen, mint ő, ugyanazokkal a képességekkel bírjon, de egy kicsit más legyen. És estére Ádám rájön, hogy nem, nincs senki. És akkor Isten egy álmot bocsát Ádámra. Lehet, hogy ez volt az első alkalom, amikor Ádám alszik, mert azelőtt nem volt szó arról, hogy Ádám aludt volna. De ez egy nagyon-nagyon mély álom, halálhoz hasonló. Egy olyan álom, ami hasonlít ahhoz, amikor műtétre kerülünk, és elaltatnak. Tehát jobban nem tudom kifejezni, mint az, hogy halálhoz hasonló álom, amelyben Isten megnyitja Ádám oldalát, és az oldalából, nem a lábából, nem a fejéből, azért, hogy ne uralkodjon rajta, meg a másik se uralkodjon Ádám fölött, hanem az oldalából, hogy egy szinten legyenek, kivesz egy bordát, és megalkotja belőle Évát. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert Évát már nem a földből alkotja meg Isten, hanem Ádámból. Vagyis Éva már benne volt Ádámban azelőtt. Csak elő kellett jöjjön. Elő kellett hívja Isten. És akkor Ádám, amikor felébred és meglátja Évát, felkiált, és mekkora felszabadulás Ádámban a nagy keresés után, hogy azt mondja, ez végre csont az én csontomból, hús az én húsomból. És azt mondja, legyen az ő neve feleség, mert a férfiból vétetett. És ez olyan furcsa volt számomra, olvastam ezt sokszor, hogy legyen neve feleség, mert a férfiből vétetett. Mi a logika ebben? Mert a férfiből vétetett, miért legyen feleség a neve? Tehát honnan? Ez miért? Hát a válasz az, hogyha a héber fogalomakra tekintünk, a férfi úgy hangzik héberül is, és a nő, vagy feleség, az isá, vagyis az ishez egy nőnemű ragot tettek. Vagyis, ha pontosan fordítanánk, azt kéne mondjuk, hogy legyen az ő neve nőnemű férfi, mert a férfiból vétetett. És ez nagyon szépen kifejezi a héberben, hogy olyan, mint ő, de egy kicsit más. És így passzol hozzá. Éva képes befogadni azt a nagy mértékű szeretetet, amire képes, és amire vágyik, hogy adjon Ádám, képes, és ezzel kezdődik minden, olyan ő befogadja, és visszatükrözi. És így egymásnak teljesen átadják magukat a férfi és a nő. Ez a házasság, és erről szól a szexualitás. És innentől kezdve Ádám és Éva, ők együtt Isten hasonlatosságára vannak teremtve, és így teljes az ő életük. És ez az első sztori a Szentírásban, az első történet, csodálatos történet, legalábbis eddig a pontig. És ez, amint mondtam, csak előképe az igazi történetnek, amit Isten eltervezett már a világ teremtése előtt, és ami róla szól. Tehát ez csak egy előkép. Ez azért van, hogy legyen a mi emberi életünkben valami, ami megérteti velünk. Így jön létre a házasság intézménye. Hogy megértesse velünk, hogy mi lakik Istenben. Mert ha nem lennénk így megteremtve, és hogyha nem lennénk férfiak és nők, és nem vágynánk arra, hogy megtaláljuk a párunkat, és mekkora erő van ebben, mekkora hajtóerő van ebben, hogy megtaláljuk a párunkat, úgy érezzük, hogy akkor teljes az életünk, hogyha megtaláljuk a párunkat, akivel kiteljesedünk. És akkor vagyunk boldogok, hogyha a párunk kiteljesít minket, és mi őt boldoggá tudjuk tenni. Ha ez nem lenne, akkor nem értenénk, hogy Isten mit is akar. Mert Isten teremthetett volna minket másképp is. Például szaporodhatnánk osztodással, és lehet, hogy azt mondanánk, hogy egyszerűbb lenne, de nem. Isten tulajdonképpen a házasság, és azon belül kimondottan a szexuális együttlét pont arról a mélységről szól, arról az egységről szól, amire Isten vágyik velünk. Mert van a házasság, és azon belül pedig a szexuális együttlét az intimitásnak a legmagasabb foka, amit az ember meg tud élni. És ha ezt helyesen és jól csináljuk, akkor ez olyan mélységekbe vezet minket, a kapcsolatnak olyan mélységeibe, ami a legközelebb kerül abból, amit ember meg tud tapasztalni, ahhoz, amire Isten vágyik, amilyen mélységes kapcsolatra vágyik Isten az emberrel. Erről szól a szexualitás, és erről szól a testteológiája, mert ez az, amit Szent II. János Pál pápa megértett, és a teljes testteológiájában éveken keresztül erről beszélt. És éppen ezért nem az a kérdés abban, ahogyan megéljük a szexualitásunkat a házasságban, nem az a kérdés, hogy mi a pillanatnyilag jó nekünk, mert most éppen valamire vágyunk, hanem az a kérdés, hogy mi hasonlít a legjobban ahhoz, ahogyan Isten szeret. Teljesen más gondolkodásmód. Éppen ezért nem jó érv, amikor ugye az egyház morális tanításáról beszélünk, sokszor az emberek azzal érvelnek, hogy de én másra vágyom, vagy erre vágyom, vagy arra vágyom. Nem, az a kérdés, hogy milyen az a férfi és nő közötti kapcsolat, ami a legközelebb, legjobban hasonlít ahhoz, ahogyan Isten szeret. És ez a mérce, nem az a mérce, amire mi vágyunk, vagy ami nekünk pillanatnyilag jó. És éppen ezért II. János Pál pápa a testteológiájában mindig azt tartja szem előtt, ami megfelel ennek a képnek, és ami különben hosszú távon jót tesz a kapcsolatnak. Mert vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy pillanatnyilag jól esnének, de hosszú távon nem tesznek jót a kapcsolatunknak, és éppen ezért tudja kimondani a katolikus egyház azt, hogy valami megengedett, vagy nem megengedett, valami jó, vagy valami éppen szembe megy Isten akaratával. És ezért nekünk is ezt kellene szem előtt tartanunk, és sajnos a mai világban ez nem divat, hogy az legyen fontos nekünk, hogy mi hasonlít a legjobban ahhoz, ahogy Isten szeret, hanem ugye a pillanatnyi vágyaink és a Disney rajzfilmek évtizedeken keresztül azt súlykolták, hogy hallgass a szívedre, és az helyesen fog vezetni. Én azt tapasztalom, hogy nem, a szívem nem vezet helyesen, hogyha nincs összhangban Istennel. Tehát az, hogy hallgassak a szívemre, az nagyon veszélyes dolog, mert félrevezethet a szívem. Főleg, hogy a Disney rajzfilmek a szív alatt az érzelmeket értik, ami egyáltalán nem biblikus, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy nem szabad, nem jó dolog, hogyha az érzelmeink vezetnek. Figyelembe kell venni őket, de nem jó dolog, hogy az érzelmeink határozzák meg, hogy mi az helyes és mi a nem helyes, mert félrevezethetnek. De most a testteológia sorozaton belül megtanulhatjuk és megérthetjük, hogy hogyan gondolkozik Isten, és hogyan látja ő a szexuális életet és a házasságot. Úgyhogy ezen a ponton folytatjuk a következő alkalommal. Most egyszerűen az lenne a feladat a kedves hallgatóknak, hogy kicsit ezt emészszék és ízlelgessék, hogy Istennek volt egy nagy terve, mégpedig az, hogy ő megházasodik, és ennek a nagy tervnek csupán az előképe az Ádám és Éva történet a Szentírás legelején, és ez már úgy kifejezi, miről szól az egész történet, hogyha ezzel kezdődik a Szentírás egy szerelmi történettel. Ezen a ponton folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Testteó. Szent II. János Pál pápa tanítása a szexualitásról olyan kérdésekre keresve a választ, hogy mi az élet értelme, mi szükségünk van a testünkre, hogyan érdemes élni. Testteó.